Tizedik fejezet. A gázló a Tamesis egy olyan részén húzódott, ahol a folyó meder a szokásos szélességének csak nem a felére szűkült. A folyó közepén kis sziget húzódott, amelyen néhány fűszfa szegélyezte az ösvényt. A fák hosszú ágainak vége belelógott a sodrásba, és zöld árnyékot vetett a csillogó víztükörre. Makro hosszasan nézte az árnyékokat, miközben szőrös kéz fejével letörölte homlokáról az izzadságot. A centúrió egy röpke pillanatig elképzelte, ahogy a fűszfák árnyékában pihen, és saruit levéve a Tamesis hűvös vízébe lógatja a lábait. Csábító gondolat volt. Túlságosan is csábító. Összehúzta a szemöldökét, és az apró szigeten átsétálva a folyó északi partja felé indult. A sekély medret kavics borította, amely fölött nyugtalan vízfelszín csillogott a napfényben. Amint a harmadik centúria elérte a gázlót, Makro átgázolt a folyón, hogy lássa, milyen mély. A víz a kis sziget és a part közötti legmélyebb részen is csak a derekáig ért. Habár a kavicságyon biztosan meg tudta vetni a lábát, a sodrás elég erős volt ahhoz, hogy bárkit elsodorjon, aki óvatlanul akar átkelni. Makro egy szakaszt őrségbe állított a túl parton, hogy figyeljék az ellenséget, és azonnal hozzákezdett a védelem kiépítéséhez. A túlpart nagyjából 100 lépésnyire lehetett, míg a gázló alig 10 lépés széles volt. A víz, a kavicságy mindkét szélén gyorsan mélyült, a meder pedig puha volt és magas nád borította, ami hajként borzolódott a víztükör felett. Makro a centúria felének parancsba adta, hogy rakják tele a gázlót kis hegyes karókkal, ezért a katonák ágakat vagdostak le a folyópart fáiról, s a sodrással küzdve épp azzal foglalatoskodtak, hogy a kihegyezett fadarabokat az ellenséges part felé szegezve a kavics ágyba döngöljék. A karók persze nem fogják megállítani a britonokat, ha azok át akarnak kelni a gázlón, de talán megsebesíthetnek néhányat és lelassíthatják a többit. Makro védelmének következő vonala a kis sziget volt, amelyen 20 ember épp azzal küszködött, hogy barikkádot építsen a víz mentén. A déli partról faágakat és sünzanótot cipeltek át a folyón, majd halomba rakták az ösvényen egészen a gázló két széléig. Hogy a kusza ágakat megtámasszák, vaskos cölöpöket döngöltek a földbe, míg a sünzanót közé karókat tettek, hogy elrettentsék a támadókat. Nem a legjobb, gondolta Makro, de a rendelkezésre álló időből és anyagokból csak ennyire tellett. A kifosztott auxiliáris erődben alig néhány szerszámot találtak. A britonok ebben is épp olyan alapos munkát végeztek, mint a helyőrséget illetően. A főparancsnokság udvarán pajzsok, paritják, hajító dárdák és egyéb felszerelési tárgyak halmai parázsodtak. A tűz szélén heverő néhány szerszámot még meg lehetett menteni, és a barakkok maradványait átkutatva találtak pár csákányt és lapátot, de úgy kellett távozniuk, hogy a felszerelés a centúria felének is alig volt elegendő, a kohorszról már nem is szólva. Makro remélte, hogy parancsnoka gyorsan kielégíti a bosszú vágyát, mivel a harmadik centúria egyedül képtelen lesz megállítani az ellenséget, ha az felbukkan. Ráadásul Maximusnak nem lenne szabad üldözőbe venni egy kis portyázó csapatot, gondolta Makro dühösen. Ez nincs benne a parancsokban, amiket kapott. A legfontosabb feladatuk a gázló védelme. A kohorsznak nem sokkal délt követően meg kellett volna érkezni a kijelölt állomás helyhez, ám amellett, hogy 3 órás késésben voltak, csak Makro centúriája dolgozott a gázló védelmén. Az ellenség bármelyik pillanatban felbukkanhat, akkor pedig könnyedén megkaparintják az átkelő helyet. Makro, Maximus és a kohors többi alakulatának jeleit keresve hátrapillantott a válla felett, és a déli partot nézte.
Gyerünk már, te kurafi!
Makro a combjára csapott.
Hol a fenében vagytok?
Az északi part felől alig hallható kiáltás harsant, mire Makro megfordult. Egy kötek facöveket cipelő katona integetve próbálta felhívni a centúrió figyelmét.
Mi az?
Ott, uram, fent!
Mutatott a katona a háta mögé. Az ösvény a folyó túl partján emelkedni kezdett a gázlótól, majd eltűnt a domb mögött. A domb tetőn egy apró alak állt, hajító dárdáját ide-oda lengetve. Ez volt a jele, hogy felbukkant az ellenség. Makro azonnal átfurakodott a torlaszon hagyott résen, és belegázolt a vízbe. Kicsit jobbra tartott, mivel a gázló ezen részét nem tűzdelték tele szövegekkel, hogy a védők továbbra is átkelhessenek a folyón. A víz körül fogta, és neki feszült a lábának, ahogy átkelt a folyón, majd csillogó zuhatagokat szórva szét előbukkant a túlparton. Néhány embere a riadó hallatán abba hagyta a munkát.
Folytassátok a munkát! Kiáltotta Makro. Folytassátok, amíg más nem mondok!
Egy pillanata sem állt meg, hanem felrohant a lejtőn az északi vidéket figyelő őrszemhez. Mire odaért, már teljesen kifulladt és levegő után kapkodva nézett az őr dárdája mutatta irányba.
– Ott, uram!
– Makro hunyorgott. Az ösvény alig 2 mérföldnyire eltűnt egy erdő sűrű zöld lombjai között. A fák közül egy csapat lovas felderítő és néhány harci szekér bukkant elő. Legyező alakzatban széthúzták a soraikat, és a magasabb térség felé indultak, hogy szemügyre vegyék az előttük elterülő vidéket. Néhány pillanattal később az ösvényen egy menetoszlop özöllött ki a fák közül.
Ez Karatakus, uram?
Makro a légionáriusra pillantott, és eszébe jutott, hogy a fiatalember egyike azon újoncoknak, akik csak nemrég csatlakoztak a légióhoz. Feszültnek és izgatottnak tűnt. Talán túlságosan is izgatott, gondolta a centúrió.
Ne, ezt még túl korai lenne megmondani, fiam.
Nem kellene visszamennünk a többiekhez, uram?
Te Lentulus vagy, ugye?
Igen, uram.
A légionárius láthatóan meglepődött, amiért centúriója tudja a nevét, és kissé hízelget neki, hogy egy ilyen magasrangú tiszt ilyen közvetlenül beszél vele.
Őrizd meg a nyugalmad, Lentulus. Ez a feladatod, hogy figyeld, mi történik, nem pedig az, hogy az események miatt nyugtalankodj. Egy őrszemnek mindig nyugodtnak kell maradnia. Ezért is jelöltelek ki éppen téged a feladatra.
Ez persze szemérmetlen hazugság volt. Makro egyszerűen nem tudott mást kijelölni a feladatra, ám az újonc elég tapasztalatlan volt ahhoz, hogy elhiggye a centúrió szavait, melyek segítettek neki, hogy erőt vegyen a nyugtalanságán.
Igenis, uram,
húzta ki magát.
És köszönöm, uram.
Csak tedd a dolgot, fiam.
Lentulus bólintott, és ismét az ellenség felé fordult. Egy ideig némán ácsorogtak, mialatt Makro egyik kezével a szemeit árnyékolta. Az erdőből egyre többen özönlöttek elő. A centúrió végül úgy vélte, ez az ellenség főserege lehet.
Úgy tűnik, igaza van,
szólalt meg Makro halkan.
Karatakus a mi gázlónk felé menekül.
Ó, a fenébe.
Ráadásul hamarosan a nyakunkba kapjuk őket.
Makro leengedte a kezét, és az újonc vállára csapott.
Fogadok, sohasem gondoltad volna, hogy a katonáskodás ilyen izgalmas lesz.
Nos, nem, uram.
Maradj itt, amíg biztonságos. Úgy vélem, az ellenség egyenesen felénk jön majd az ösvényen. De ha mégsem így lenne, és más felé mennének, arról azonnal tudni akarok. És figyelj arra is, hogy Plautius tábornok a nyomukban van-e. Érthető?
Igenis, uram.
Rendben. Figyelj tovább, és maradj rejtve. Nem lenne jó, ha felhívnád magadra a figyelmüket. Csak semmi hősködés,
emelte fel Makro a mutatóját.
Rengeteg időd lesz, hogy visszatérj a centúriához.
Lentulus bólintott, majd legugolt, és tovább figyelte a közeledő ellenséget. A centúrió megfordult és elindult a gázló felé, néhány lépés után azonban megállt, hogy végignézzen a Tamesis déli partján. Az ösvény mentén nyoma sem látszott életnek, ám ahogy a túlpartot figyelve balra pillantott a távolban, hirtelen megcsillant valami. Makro szemeit mereztve a csillogás irányába nézett. Valami ismét halványan megcsillant a zöld és barna színekben játszó gyér köt pára borított a tájban. Ez bizonyára a harmadik kohorsz, ami még mindig vagy három mérföldnyire járt a gázlótól.
Karatakus előbb fog az átkelő helyhez érni.
Lentulus még mindig halló távolságban volt, ezért Makro a fogait csikorgatta, nehogy kitörjön belőle a káromkodások közöne. Némán szórta az átkokat a kohorsz távoli, túlságosan is távoli menetoszlopára, mely lassan kúszott előre a hőségtől reszkető tájon át a gázló felé. Vetett még egy utolsó pillantást az alakulatra, aztán sietve elindult a Tamesis felé. A gázlóhoz közeledve lelassította a lépteit, hogy visszanyerje a lélegzetét.
Nincs értelme még nyugtalanabbá tenni a fiúkat, gondolta. A legjobb, ha fenntartja a nyugalom és a magabiztosság álcáját. Elég a munkából,
kiáltott oda a katonáknak, akik még mindig azzal bajlottak, hogy cövekeket súlykoljanak a kavicságyba.
Vissza a szigetre, és fegyverkezzetek fel! Társaságot kaptunk!
A légionáriusok megszabadultak a megmaradt cövekektől, hagyva, hogy azokat elsodorja a folyó, miközben maguk a gázló biztonságos részén át a barikádon hagyott rés felé siettek.
Elrohanjatok!
Üvöltött rájuk Makro dühösen.
Ha valakit felnyársal egy karó, azt hátra hagyom a britanoknak.
A katonák centúriójuk haragjától félve óriási erőfeszítéssel lelassították a lépteiket. Makro nyugodt tempóban követte őket, gondosan figyelve a karókra, amiket a gázló aljába döngöltek. Előre pillantva látta, hogy egyre többen gyülekeznek a barikád mögött, sietve felkapva a sisakjukat, pajzsukat és hajító dárdájukat a kis szigeten átvezető keréknyomok szabdalta ösvény mellől. A folyóból kimászva végig pillantott az emberein, és tekintete megakadt egy magas, inas légionáriuson.
Fabius!
Uram!
Vágta magát vigyázba a katona, amint a centúrió odalépett hozzá.
Vedd le a páncélodat! Szükségem van egy futára!
Igenis, uram!
Fabius gyorsan kicsatolt a lemez vértezete szíjait, miközben Makro magyarázni kezdett.
Maximus centúrió a déli parton közeledik. Nagyjából három mérföldnyire jár. Rohanj hozzá, amilyen gyorsan csak tudsz, Mondd meg, hogy Karatakus a mi gázlónk felé tart. Mondd meg neki, hogy azonnal küldjön el egy lovast a legátushoz, és tudassa vele, mi történik. Nem, várj!
Makro elképzelte, hogyan fogadná a Kohorsz ingerlékeny parancsnoka az üzenet ezer részét.
Mondd neki, hogy tisztelettel azt javaslom, küldjön el egy lovast a legátushoz. És végül azt, hogy Karatakus közelebb jár a gázlóhoz, mint ő, és hogy hozza ide a Kohorszot, amilyen gyorsan csak lehet. Vagy még annál is gyorsabban.
Igen is, uram!
Vigyorodott el Fabius, miközben kibújt a páncéljából, amit aztán letett a földre.
Nos, akkor mire vársz még? Mormogta Makro. Indulj!
Fabius megfordult, majd lerohant a folyóhoz, és belevetette magát a gázlóba. Makro egy pillanatig még nézte a futárt, aztán a többi katona felé fordult. Többségük már felfegyverkezve parancsra készen ácsorgott. A centurió megvárta, amíg az utolsó légionárius is megköti a sisakja szíját, ami nem ment könnyen, mivel bajtársai és parancsnoka türelmetlen tekintettel figyelték. A katona végül bűntudatos arckifejezéssel feszes vigyázba állt. Makro megköszörült a torkát.
Sorakozó!
A légionáriusok pajzsukat és dártájukat a földre támasztva zárt sorba álltak az ösvényen.
Alig egy óra múlva a Karatakus serege lehözönlik azon az ösvényen a gázlóhoz. Plautius tábornok bizonyára ott van a nyomukban, kardot szegezve a hátukhoz.
Néhányan felkuccogtak, hogy elképzelték a jelenetet, Makro pedig hagyta, hadd szórakozzanak egy kicsit, mielőtt folytatta volna.
A Kohorsz többi csapata már úton van ide. Láttam a túlparti dombtetőről. Elküldtem Fabiust, hogy sietesse meg őket. Alig, hanem még azelőtt ideérnek, mielőtt az ellenség túlságosan is megszorongatna minket. Persze, nem mintha szükségünk lenne rájuk. A harmadik centúria egymaga is fel tudja tartani az ellenséget. Csak néhány napja szolgálunk együtt, de elég régóta szolgálom már a sasokat ahhoz, hogy felismerjem a jó katonákat. Képesek vagytok a feladatra? Én szinte sajnálom azokat a szerencsétlen flótásokat, akik a túlparton közelednek. Csupán egy keskeny szakaszon támadhatnak, ráadásul csak azután, hogy felnyársalták magukat a karókon és átjutottak a barikádon. Ha szerencséjük van és nagy lelkű kedvembe leszek, talán megkímélem őket a még nagyobb vérontástól és elfogadom Karatakus megadását.
Elmosolyodott és megkönnyebbülten látta, hogy emberei visszamosolyognak rá.
Ugyanakkor a britonok őrült épség és talán nem jön meg a józan eszük. Ha tényleg át akarnak kelni a folyón, akkor meg is teszik. A mi gondunk csak annyi, hogy időt nyerjünk. Nem akarok mártírokat, ezért ha megtettük a dolgunkat és úgy tűnik sikerül áttörniük, akkor parancsot adok a visszavonulásra. Ha erre sor kerül, nem akarok semmiféle hősködést látni. Átkeltek a gázlón a mi oldalunkra, és elindultok le a folyóparton a Kohorsz felé. Érthető?
Néhányan bólintottak.
Rohadtul nem hallom, üvöltötte Makro. Igenis, uram! Na, így már mindjárt jobb. Most pedig a folyó felé nézve, álljatok csatasorba.
A katonák megfordultak, és előre indultak a Tamesis északi partja felé néző hevenyészet védelmi vonalhoz. Makro végig pillantott kis haderejének koszos páncélt és poros tunikát viselő tagjain. Háromsoros arcvonalba rendeződtek, amely végig nyúlt a kis sziget partján. 80-an, a 20 vagy 30 000 barbárral szemben. Mint minden katona, Makro is igazi szerencsejátékos volt, de ilyen egyenlőtlen esélyekkel még sohasem szállt harcba. Annak ellenére, hogy emberei előtt próbált magabiztosnak látszani, tudta, hogy valójában már mindannyian halottak. Ha Maximus időben ideért volna a gázlóhoz, akkor jobb védelmet építhettek volna ki, s a dolgok most talán másképpen alakulnának. A délután egyre csak telt. Makro megengedte embereinek, hogy leüljenek a földre. A gázló most szinte idillinek tűnt. Makro elmosődött. Kátónak tetszene a látvány. Megérinteni a fiú költői érzékét. A nap már régen elhagyta a zenitet, és most Makrótól balra ragyogott, fénye élénk színekben füröztötte a tájat, és vakítóan csillogott a víz felszínén. Ám a természet derűje ellenére a levegő olyan feszült volt, akár a hajítógépek kötelei. Makro nagyon is érezte ezt, miközben az ellenség jeleit kereste. Talán fél óra telhetett el, amikor egy apró alak bukkant fel, és rohanva lefelé indult a gázlóhoz. Mielőtt azonban Lentulus elérhette volna a folyópartot, egy csapat lovas tört elő a dombtető túloldaláról, és vágtázni kezdett lefelé a gázló felüli lejtőn. Lentulus a sekélyes felé rohanva hátra nézett a válla fölött.
– Tarts balra! – üvöltötte Makro. – Tarts balra!
A Lentulus hallotta is, nem mutatta jelét, csak belevetette magát a folyóba. Anyat homlok rohant, vizet fröcskölve szerte szét, majd hirtelen éles kiáltást hallatva előre bukott. A szigeten várakozók sorain morajlás zúgott végig, amint Lentulus erejét megfeszítve feltápászkodott. Combjából vér bugyogott elő. A légionárius iszonyodva nézett le a sebre. Aztán az ellenséges lovasok zajának hallatán hátra pillantott, és tántorogva tovább indult a bajtársai felé. A britonok óvatosan léptettek előre a derékig érő vízzel küzdő légionárius felé. Macro ráeszmélt, hogy a karó aligha nem feltépte a fiú egyik ütő erét, mivel Lentulus egyre sápadtabbá vált és végül térdre rogyott. Feje előre billent, és már csak a háta látszott ki a vízből. A lovasok megtorpantak, és a rómait nézték, majd néhány pillanattal később óvatosan megfordultak és visszatértek a túlpartra. Egy ideig mindkét fél némán nézte, hogy Lentulus feje ide-oda hánykolódik, a víz halvány vörös csíkot sodort magával a fiú testétől. A holttest végül oldalra dőlt, és eltűnt, ahogy a páncél súlya lehúzta a víz alá.
Szegény fiú, marmogta valaki.
Csend legyen, kiáltotta Macro. Csend!
A feszültség még rettenetesebbé vált, mivel a légionáriusok az ellenség fő haderejét várták, és tudták, hogy már nem sokáig kell várakozniuk. Először csak távoli morajlás hallatszott, ami egyre tisztábbá és hangosabbá vált, aztán mind sűrűsödő porfelhő csapott fel a dombtető fölött, ahol végül előbukkantak a lobogók, lándzsák, sisakok és emberek körvonalai. Macro végig pillantott Karatakus seregének előhadán, ahogy a több ezer ember leőzöllik a lejtőn a gázló felé. Aztán megfordult, és a másik part felé nézve Maximust és a Kohorsz többi csapatát kereste. Ám a Tamasis nyugodt felszínén túl minden mozdulatlan volt.